Hőseinket legutóbb a vértől ázott csatatéren hagytuk magukra, mely a következő képet mutatta. A legyőzött Blifil holt sápadtan, alig pihegve feküdt a földön, mellette a győztes Jones állott, csak nem teljesen elborítva vérrel, a vér részben az övé volt, részben Tvékum nagy tiszteletű úré, mindazonáltal csak is ráborította a borzalom köpönyegét.
Veszteni a halálában!
Kihasználva az alkalmat, hogy amíg a gyönyörű Sophie alélten hever, az idő is mozdulatlanná dermed, gyorsan hadd említem mindazt, amire a küzdelem hevében nem volt módom. Én mindenek előtt Western nénit, Western úr húgát, aki hosszabb látogatásra érkezett, és akit sétáján Western úr és szépséges leánya elkísért, valamint egy a ligeten át csörgedező patakot. Na, ez a patak azonban nem azért került ide, amiért azok a bizonyos folyócskák végig csörgedeznek a limonádéregényeken, ahol nincs semmi más céljuk, mint a csörgedezés. Ugyanis, amíg a többiek mind össze-vissza rohangáltak, egymásba botlottak, és a kiszáradt keréknyomban kerestek vizet, Tom szinte eszét vesztve rohant Sophiehoz, a törött virágként heverő lány karjába kapta, és ehhez a patakhoz száguldott vele, és már emeli is ki a hullámokból, amelyekben amúgy Isten igazából megmártotta. Jutalma az a gyönyör, hogy Sophie az ő karjaiban eszmél föl.
Ó, Istenem!
Tom, az Isten verjen meg engem, ha nem roppantalak menten össze. Hadd csókoljalak meg a lányom életén. Az Isten vessen bukvencet, ha nem másodszor mented meg. Te! Kívánj tőlem bármit! Na persze a kopoim sövalé, meg aztán Miss Losogan szám is kivétel, de ezt bocsásd meg öreg bátyádnak. Édes öcsém, be nagyon kedvellek, tő! Noszlan, most már meg a képet, doblak kabátod, olyan vagy annyi szed, mint valami pokolfajzat. Na, gyere már hozzánk, mosakodj meg, majd keresünk egy másik kabátot neked.
Mondd kérlek, nem vettél észre mostanában valami egészen rendkívül itt a lányodon?
Nem, bizony. Tán csak nincs valami baja.
Azt hiszem, van, mégpedig olyasmi, aminek súlyos következményei lehetnek.
Az ördögbe. Nekem ugyan nem panaszkodott semmiről. Különben is átesett már a himlőn.
Kedves bátyám, a lányok nem csak a himlőre hajlamosak ám, hanem másféle betegségekre is.
Igen.
Néha bizony még sokkal rosszabbakra is.
Hát, ha így áll a dolog, kérlek, bögd már ki, hogy mi a baja. A világ végéről is előkerítem a legjobb orvostak el, hiszen tudod, hogy jobb szeretem ezt a lányt, mint az életemet. Mondd már, ne titkolj előttem semmit.
Ugyan te, erdei medve, azért nem olyan szörnyű az a betegség. Tudod, hogy milyen körökben forgok, ismerem a világot, megbízhatsz bennem.
Ne.
Figyelj hát ide, sohasem csalatkoztam még ekkorát életemben, ha nem igaz. Ez a lány szerelmes, mégpedig halálosan.
Hogy mondod? Szerelmes. Szerelmes, és nekem nem szól egy szót se róla. Ó, ha kitagadom, kidobom a házamból, hogy a lábos érje a földet ki én, egy szálingbe, egy garas nélkül. Hát ez a vége a jóságomnak, a sok kényeztetésemnek. Szerelmes, és még csak engedélyt se kér hozzá.
Kutyan már! Dehogy is dobott te ki a lányodat a házból. Hiszen jobban szereted, mint az életedet. Talán előbb megkérdeznéd, kit is választott magának, hogy végül is megfelel-e neked az illető. És ha mondjuk épp olyanra esett a választása, akit te is örömmel elfogadnál párjául, akkor remélem csak nem haragudnál.
Hogy az Istenbe haragudnék, hiszen az egész más volna, ha olyan emberhe megy, aki az én gusztusomnak is megfelel, akkor ugyan szereteti tőlem azt, akit akar, attól nekem nem fáj a fejem.
Ez már beszéd. Így beszél az értelmes ember. Én minden esetre úgy hiszem, hogy éppen azt a férfit választotta magának, akit te választottál neki. Egy cseppet sem ismerem a világot, ha ez nincs így. És azt talán csak elismered, kedves bátyám, hogy ismerem egy kissé.
Gyert ide, sisuga. Tudom én, hogy jól ismered a világot. Azt az ilyesmi a fehér nép dolga, annyi szent. Csak azt nem szeretem. Hallgatni se bírom, amikor politikáról beszélsz. Az a mi dolgunk, a szoknyáknak abban nincs beleszólása. De hogy halljam, ki az az ember?
Ugyan, ugyan. Magad is kitalálhatnád, kiről van szó. Te, aki olyan nagy politikus vagy.
Mondjad!
Talán csak nem kell törni rajta a fejed neked, akinek olyan éles látása van, hogy még az uralkodók legbensőbb szándékaiba is belelátsz, és felismered azokat a titkos rugókat, melyek a nagy államok kerekeit mozgatják Európa politikai gépezetében. Neked aztán semmiség kitalálni, mi megy végbe egy romlatlan, naív leány szívben.
Kedves húgom, megmondtam már nem egyszer, hogy nekem ugyan ne beszélj ezen az udvari madárnyelven. Az én becsületes angol fejem meg nem fogja ezt a gyökment, talpnyaló locsogást. A hírlapokat, azokat igen, meg a London Evening Postot, azt el tudom olvasni. Van ugyan bennük egy-két vers, amivel nem tudok boldogulni, mert hisz a fele betűt kihagyja. De az értelmét csak kivesem mindebből, és tudom, hogy nem úgy mennek a dolgok, ahogy kéne, a beszegetés, meg a korrupció.
Hát bizony, csak sajnálkozni lehet az effajta parlagi elmaradottságon.
Sajnálkozni? Én meg rajtad sajnálkozok, városi műveltség, azt mondod, hát szívesen be lennék kanás, mint londoni udvaronc, presbiteriánus vagy átkozott hannoveriánus, mint egyesek.
Ha ezzel rám célzol, akkor gondold meg, hogy nő vagyok, és tartozol annyi tisztelettel.
Tudom én azt, hogy nő vagy. Szerencséd is, hogy avagy, mert ha férfi lenni, már rég lekentem volna neked egy macsat.
No, persze, helyben vagyunk. A nyaklevesben van a ti képzelt felsőbbrendűségetek. Nem az eszetek erősebb, csak a durva izmaidok a mieinknél. Az az egy szerencsétek, hogy verhettek bennünket, másképp már a rabszolgáink lennétek mind, mint ahogy minden bátor, szellemes, udvarias férfi már is az.
De jó, hogy így kimutatod a fogad fehérét. Majd máskor még beszélgetünk erről, ne félj. De most azt mondd már menten, ki az az ember, aki a lányom körül legyeskedik.
Várj előbb, kérlek. Hadd nyelem le azt a mélységes megvetést, amelyet irántatok, férfiak iránt érzek.
Nyeld le!
Tessék, lenyeltem. Na most, kedves politikus uram, ugyan mi a véleménye az ifjú Blyfield úr felől?
Hát amúgy nem nagyon állom.
Az nem mérvadó most, kedves bátyám, hanem arra gondolja, hogy Sophie elájult, amikor élettelenül látta elterülni Blyfield a földön, és nem sápadt-e újra halára, mikor visszatértünk oda, ahol Blyfield állott. És kérdez, mi oka lehet más, hogy annyira lehangolt azóta is?
Azt a kirelej szumát! Most, hogy emlékeztetsz rá, hát minden eszembe jut. Úgy van a bizony. Tudtam én, hogy Sophie jó lány. Nem szereted az bele olyas valakibe, aki miatt haragudnom kéne? Jaj, de soha életemben nem örültem még ennyire semminek, mint ennek, hiszen olyan szépecskén egymás mellett fekszik ez a két birtok. Megfordult már ez az én fejembe is. Sokszor. Mert hogy ez lenne akkor a legnagyobb jószág ebben a grófságban. Lehetnek az országban ugyan nagyobb jószágok is, de azok jobbára főurak kezeim vannak azoknak, akik az nevicságára lenne. Na, egy szóval épp jó lenne ez így. De hát, hogy is csináljam? Na, hát adj már tanácsot, na. Az asszonyok jobban értenek az ilyesmihez, mint mi emberek.
Jó, szolgálatára méltóságos uram, nagyon meg vagyunk tisztelve, hogy elismeri. Valamihez csak értünk, mi is. Hát, kedves főpolitikus uram, szerintem az lesz a legjobb, ha egyenesen felajánlja ezt a házasságot Allworthy-nek, hiszen nincs semmi lealázó abban, ha a szülő teszi meg ezt az ajánlatot, bármelyik oldalról jöjjön is. A nagyszerű költő Pop Homérosz fordításában is maga Alkínosz király ajánlja fel lányát Odüsszeusznak.
Ők azok, akik nem érdekelnek, de rendben van. Az ajánlatot megteszem Allworthy-nek, hanem az is biztos, hogyha visszatanál utasítani, akkor lekenek neki egy macsalit.
Ez a házasság sokkal előnyösebb sem, hogy visszautasítsa.
Tudom is, én hát itt fura egy bogár ez az Allworthy. Nem ad a semmit a pénzre.
Azt hiszed talán?